Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Izrael hajnalban megtámadta Iránt. A forint gyengült a feszültségek hatására, az olajára pedig rögtön több mint 7%-kal megugrott, miközben az arany erősödik, a tőzsdék világszerte esnek. Izrael és Irán mellett elővigyázatosságból Jordánia is lezárta a légterét. A légterzárak tovább fokozzák a feszültséget egy olyan konfliktusban, amely óráról órára súlyosabb fordulatot vehet, írják ehhez hozzátéve a hírportálok. Hajnalban Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán területén. Az első hírek szerint a célpontok között atomlétesítmények, a katonai vezérkar és magasrangú atomtudósok voltak. A támadás tényét nem sokkal később az izraeli védelmi minisztérium is megerősítette, közleményében megelőző csapásként hivatkozott rá. Az eseményeket követően Israel Katz izraeli védelmi miniszter rendkívüli állapotot hirdetett ki az ország egész területére. Az izraeli légteret is teljesen lezárták tehát. Több iráni állami médium is azt jelentette, hogy a támadásokban meghalt Hossein Szalami tábornok, az iráni iszlám forradalmi gárda főparancsnoka és Mohammad Bagheri vezérkari főnök is. Bár néhány amerikai törvényhozó támogatásáról biztosította Izraelt, a nemzetközi közösség a reggeli reakciók alapján elítéli a támadást és békét szorgalmaznak. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése szerint Izrael valóban eltalálta Irán fő dúsítóját, de nem tudnak megemelkedett sugárzásról. Irán kemény választ ígért, nem sokkal később több mint 100 drón indult el Izrael felé. Egyre több ország reagál Izrael támadására. Szaúd-Arábia határozottan elítéli azt, amit égbe kiáltó izraeli agresszióként jellemeznek. Szerintük az akció alása Irán szuverenitását és biztonságát, ami a nemzetközi jog és normák egyértelmű megsértése. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, tudott a támadásról, de bízik abban, hogy Irán hajlandó lesz tovább tárgyalni az atomprogramjáról, miközben külügyminisztere Marco Rubio kijelentette, az USA nem vett részt a támadásban, és az elsődleges fókuszuk a közel-keleten tartózkodó amerikaiak biztonsága. Kína szerint a helyzet súlyos és komplex. Keir Starmer brit miniszterelnök a Guardian szerint visszafogottságra szólította fel a résztvevőket, mert szerinte itt az idő visszatérni a tárgyalóasztalhoz. António Guterres ENSZ főtitkár is elítélte a katonai akciót, és szintén visszafogottságot vár a felektől. Ukrajna egy napig sem tudna talpig maradni a nyugat nélkül, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szerint, ha Ukrajnát felvennék az Unióba, csak időkérdése lenne, mikor vonódna be az összes többi tagállam a konfliktusba. A kormányfő úgy véli, két szláv testvérnép háborúja zajlik, Brüsszel koncepciója pedig az, hogy Ukrajna az európai biztonságért harcol. Az európai gazdaság stagnál, az államok eladósodtak, nincs pénz Európában sem, miközben egy másik államot próbálunk fenntartani, fejtette ki. Az ukrán elnöknek Orbán Viktor azt üzente, ne fenyegetőzzön általunk nem ismert dokumentumokra hivatkozva. A miniszterelnök szerint vannak Magyarországon ukrán barát pártok, a Tisza és a DK is ilyen, de ez nem jogosítja fel Volodymyr Zelenszkijt arra, hogy így beszéljen. Kijelentette, az ukránoknak nincs joguk arra, hogy belépjenek az Európai Unióba, arra van, hogy jelentkezzenek. A magyarok most alakítják ki a véleményüket az ukrán uniós csatlakozásról, tette hozzá. Néhány pillanattal azután, hogy kilépett a stúdióból Orbán Viktor, már posztolta is a Facebookon, elérte a 2 milliót a Vox 2025-ben résztvevők száma. Ismert, ez a kormány által indított Ukrajna uniós tagságának helyesléséről vagy ellenzéséről szóló véleménynyilvánítás. A KSH megerősítette előzetes számait, az egy évvel korábbihoz képest 5%-kal visszaesett, az előző hónaphoz viszonyítva 1,5%-kal nagyobb volt az ipari termelés volumene. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártásában. A kormány a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program keretében további 82 milliárd forinttal megemelte, így annak összkerete 130 milliárd forintra nőtt, jelentette be közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca részéről ma újabb 128 mikro-, kis- és középvállalkozás kapott pozitív támogatási döntést összesen 12 milliárd forint értékben. Ezzel a támogatott vállalkozások száma 311-re nőtt, a megítélt támogatások összege pedig elérte a 31 milliárdot. A mostani döntési kör a legkevésbé fejlett régióban működő vállalkozásokat célozza. A gyógyszer nagykereskedők szövetsége is vállalja az önkéntes árkorlátozást, írta a nemzetgazdasági miniszter a Facebookon. Nagy Márton bejelentette, azt vállalták, hogy egyes készítmények árait a tavaly évvégi szintre csökkentik vissza. Végül az időjárásról, sokat süt a nap, csupán az északkeleti tájakon képződhetnek gomoly felhők, arrafelé néhol meg is erősödhet a légmozgás, másod legfeljebb élénk a szél, csapadék nem hullik. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csiki Sándort, gasztronómiai szakírót, az Ételek a Prímási Asztalról című könyv szerkesztőjét, íróját szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Egy nagyon patinás helyen találkoztunk, ezt osszuk meg a kedves hallgatókkal. Hol is egészen pontosan?
Igen, most a véletlen hozta így, egyébként én is köszöntöm egy hallgatókat. A véletlen hozta így, most egyébként a New York palotában vagyunk, ami az egyik legszebb épületem Budapestnek, és hát azért itt vagyunk, mert hogy én most éppen egy borkonferencián veszek részt, és szerkesztő azt, hogy volt olyan nagyon kedves és aranyos, hogy idejött.
És egy gasztronómiai műsornak szép helye is ez, és valamilyen szinten kár, hogy nem tudjuk megmutatni a kedves hallgatóknak, de elhihetik nekünk, hogy gyönyörű környezet vesz bennünket körül. Nos, beszéljünk akkor a könyvről, Ételek a Prímási Asztalról. Mit lehet tudnunk a kiadványról, amelynek ön a szerkesztője és az írója is egyben? Honnan jött az ötlet?
Engem megkerestek az esztergomi főegyházmegyétől, hogy gasztronómiai szakértőként vegyek részt a szerkesztői munkában, és hát persze az írásban is. De az ötlet maga régi volt, és onnan ered, hogy az érseki könyvtárban találtak mindenféle 19. századi kéziratos német nyelvű receptet. Azoknak az érsekeknek, prímásoknak az idejéből, akik alatt a bazilika annak idején felépült. Tehát ezek az az ő korszakuk, nagy nevekről kell, hogy beszéljünk, de közülük a legtöbbször Simor prímás úrnak a neve fordul elő. Na most, tehát ez viszonylag régóta jött ez a gondolat, hogy ezekkel a receptekkel valamit érdemes lenne kezdeni.
Na de hogyan?
Na ugye még annyit azért, hogy aki ezt például a szívügyének tekintette, azok közül az egyik nagyon fontos személy, aki a könyvben is részt vett, Gálfi Zsuzsanna muzeológus, ő volt az, aki ezeket a kézírásos recepteket lefordította.
És milyen nyelvről?
Hát ez német nyelvről, gótbetűs, német nyelvű, kézírásos. És ha a hallgatók belegondolnak, hogy hányan vagyunk úgy, magam is beleértve, akik egyébként időnként a saját kézírásukat nem nagyon tudják elolvasni, ezért írok én például a nyomtatott nagybetűkkel, meg a képzeljük el, hogy mindezeki 19. századi nem túlzottan iskolázott szakácsok receptjei, és ezek a receptek ezek saját maguknak szóltak, tehát nem a nagy közönségnek, nem ügyeltek nyilván a helyesírásra, nem ügyeltek sok minden másra. Amikor az első ilyen találkozónk volt, beszéltünk a könyvről, akkor mutatták fénymásolva azokat a recepteket, tehát elszörnyedtem, mert én ugyan elboldogulok a német nyelvben, de ezeket képtelen voltam elolvasni. Na most Zsuzsanna ezt viszont nehezen és sok munkával, de megfejtette, és akkor itt kezdődött igazából a munka, hiszen azért sok száz recept, kéziratos recept van a birtokában a főegyház megyének és a levéltárnak. Ezekből ki kellett választani azokat, amik a mai kor embere számára is érdekesek lehettek, akkor azok precízebben kerültek lefordításra, és nem csak lefordításra, értelmezésre. Az én feladatom az többek között mindezen receptek értelmezése, hiszen lehet, hogy nagyon jól beszélek egy nyelvet, ám de kell egy olyan szem, aki viszont azt a témát érti, amiről szól az a bizonyos szöveg.
Jelen esetben a gasztronómia témáját.
Jelen esetben pontosan erről van szó. Tehát voltak ott olyan szavak, olyan kifejezések, eljárások, amelyeknek hát akár több lehetséges megoldása is lehetett, tehát ezeket le kellett szűkíteni a recept adta logikára, és hogy mégis hogyan készítenénk el. Most, ha a könyvet kézbe veszi az olvasó, akkor lát egy nagyon precíz muzeológusát, a Zsuzsanát által írt előszót, majd látja az eredeti recepteket lefordítom magyar nyelven, az alatt mindenféle kiegészítéseket, kommenteket, amit én írtam mindezekhez, és amelyek magyarázzák a receptet, magyarázzák a kort, és próbálnak érdekességeket is felvillantani. Majd ezt követi ugyanannak a receptnek egy modernebb változata, ételfotóval, tehát aki csak egy szakácskönyvet keres, az is megtalálja a maga részét. Aki egy picit mélyebben szeretne belásni, és szeretne látni, hogy valamiféle gasztronómia történetet, vagy szeretne egy kis bepillantást a kor világában, az is talál valamit. És persze sok érdekességet is mindemellett. Számomra azért is volt érdekes többek között ez a könyv, mert teljesen megingatta a világképemet, a gasztronómia világképemet. Volt egy ilyen jól felépített modellem, ahogy meg is nyugodtam benne, hogy na, akkor ez a bunka elvégezve, én már tudom, hogy hogy működött a világ abban az időben, majd elkezdtem ezen a könyvön dolgozni, és rájöttem, hogy egyáltalán nem tudom, hogy működött ez a világ, mert milyen kép ér magunkban a 19. századtól kezdődően a paprika győzelme, az alföldi regionális konyhának az uralomra jutása, és ez részben igaz is, nem is kismértékben. De ha megnézzük például a Cucor Foganasi könyvét, ami egyfajta ilyen szó magyarázat, hogy ilyen egyszerűen fogalmazom, ott például a szakács címszó alatt mindjárt felsorol egy fél tucat, vagy még annál is több szakácsot, eleve olyan, hogy uradalmi szakács, főúri szakács, katonai szakács, és így tovább, és még hármat, ami nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük a 19. század magyar gasztronómiát. Ez pedig, hogy háromféle szakácsról beszél. A francia szakácsról, a német szakácsról és a magyar szakácsról. És mi a különbség közöttük? A francia szakács főként francia stílusban főzött, a német német stílusban, a magyar meg magyar stílusban, és akkor az, amire azt hittük, hogy domináns és uralkodó, ez a paprikás vonulat, a piros vonulat, az a magyar szakásra kellett, hogy jellemző legyen. De ha valaki ebben a könyvben paprikát keres, az bizony csalódni fog. Ebben a könyvben egy csipetnyi paprika sincsen.
Hát akkor mi van helyette?
Mert hogy azok a receptek, amik német nyelvűek, hát köztük ugye egy-két szakácsot ismerünk is ebből, aki egyébként a prímásoknak főzött, ezek például osztrák születésűek. És hogy azt a fajta főzési hagyományt, és főleg németes főzési hagyományt követték és vitték tovább, amely a délnémet, tehát bajor és osztrák stílus egyeket mutat, és akár a 18. századi szakácskönyvekben találhatunk rá analógiákat, tehát vagy kísértetiesen hasonló recepteket, vagy éppenséggel pont onnan származó recepteket, és hogy ennek ellenére mégis érdekes tud lenni, az mutatja, hogy tegnap is például főztem egy levest, tegnap a televízióban voltam, és ott főztem egy bratwurst levest, amiről magam se gondoltam volna, hogy milyen finom lesz. Mert hogy a maga kis egyszerűségében olyan zseniális lett, hogy el is határoztam, hogy ezt a jövőben már otthon is rendszeresen készítem majd ezt a fajta levest. És a könyvben még egy picit visszatérve, ugye említettem, hogy ott könyv struktúrájában láthatjuk, hogy ott van az eredeti recept fordítása, alatt a magyarázatok, majd következik a modern recept, az már tételesen pontosan, gramra és mindenféle anyaghányaddal megnevezve, és egyszer ez képi világában is tükröződik. Na de emellett még két részre bontható a könyv. Ott vannak, ez a nagyobbik rész, azok az ételek, azok az egyszerű ételek, amelyet a prímások a hétköznapokban, vagy akár bőti időszakban fogyasztottak. Ezek időnként talán meglepően puritán ételek is.
Tudunk példát mondani?
Hát ez a bratwurst leves is egy valójában az volt, de a többi, tehát inkább azt mondom, hogy hát ne gondoljunk arra, amit a filmekből esetleg felvillanhat, hogy vitték a sült pávát, és a tolluk és még rajta volt, és sok minden egyebet, és a szolgák mentek az ezüstálcán, és hordták körbe, és töltötték kupába a bort. Ezek ilyen nagyon egyszerű, de azt hiszem, hogy szerethető ételek lesznek. Tehát ez a könyv egyik része, majd pedig a második fele, az a rész, és itt főleg a francia szakácsnak a munkássága dominál ezekben, ahol például Simor bíboros aranymiséje, hát a papá szentelése 50. év, igen, aranymiséjének menükártyája szerepel, és ott már látjuk, hogy ott már olyan ételek szerepelnek, amelyek jobban egybevágnak ezzel a nagyon elegáns, nagyon főúrin, főpapi gasztronómiai világgal. Vagy például könyve szerepel az a vacsora, annak a leírása, amelyet a bíboros hercegprímás első Ferenc József császár tiszteletére adott. Tehát ez a vonulat is nagyon benne van. Tehát, hogyha valaki ezt akarja látni, hogy milyen volt ez a valóban főúri, fő arisztokratikus főúri főpapi világ, erről is kap ízelítőt, és megkapja a főpap, a főúri mindennapi egyszerű étkezéséről szóló információkat is.
A kedves hallgatóknak, hogy az Esztergomi Keresztény Múzeum gondozásában jelent meg így a könyv, igaz. És ha már különlegességeket és érdekességeket említ, akkor emeljünk ki néhány különlegességet, hiszen a kedves hallgatókat mindig a különlegességek, az érdekességek érdeklik. Milyen kulisszatitkokat oszthatnánk meg a minket hallgatókkal a könyvvel kapcsolatosan?
Igen, és ha már szóba került egyébként az Esztergomi Keresztény Múzeum, akkor mint kiadó, akkor azért meg kell említeni Koncsek Ildikó igazgatóasszony nevét is, mint ahogy persze meg kell említeni Jászai Tibor Séf úr nevét, aki
modernizálta a recepteket?
Igen, aki és kollégáit, ők az Esztergomi Prímás Pincében vannak. A Prímás Pince annyiból érdekes, hogyha mondjuk a kedves hallgatók közül valaki ellátogat majd oda a közeljövőben, akkor terv szerint találkozhat majd ebből a könyvből, a könyv receptjei alapján készült ételekkel, sőt még a bazilikához kapcsolódó egyik cukrászdában is, ahogy hallottam, lesznek majd olyan sütemények, mert hogy desszertek is vannak ebben a könyvben, nem csak húsételek, bőti ételek, hali ételek és így tovább. Tehát akár még meg is lehet kóstolni. Rengeteg érdekességgel lehetett találkozni, hiszen azért próbáltam én is a Esztergomra is fókuszálni, és amikor például van egy vizza étel az ételek sorában, a vizza, mint tudjuk, a tokhalfélék közé tartozó, az egy gyakorlatilag egy hőskövület, Budapesten itt a vizafogó, aki hallott már róla, annak ez biztos bejöhet, és hasonlóképpen azt is tudhatjuk, hogy ugye most már sajnos nem úsznak fel a vízák a Fekete-tenger irányából, mert ugye ott lent a vízlépcső megfogja, de annak idején rengeteg vízát fogtak, és sok mázsás halak voltak, és ami ebből a szempontból, a könyv szempontjából is, meg a téma szempontjából is fontos, a legnagyobb vízafogó helyek többek között az esztergomi prímásnak a birtokában voltak, Csallók közbe, és sokfelé másfelé is, így aztán a halak is rendszeresen előfordultak a menüben. Hozzáteszem, Esztergomnak is megvoltak azok a saját halász családjai, akik hosszú-hosszú évtizedeken keresztül mindig birtokolták a halászati jogot, és szállítottak egyébként abba a konyhába, ami egyébként most is megnézhető lesz majd reményeik szerint, hogy hallottam, mert hogy felújítják egy kicsit azt a prímási konyhát, ami egyébként gyönyörűségesen szép és nagy, és aki a konyhák szerelmese, az majd biztos, hogyha a lehetősége lesz le, és megnézte, akkor azt mondja, hogy igazán van, mert ez valami fantasztikus, itt az ember szívesen sütne, főzne. Visszatérve a paprikára, mert hogy említettem, hogy paprika azért nem igazán fordul elő a könyvbe, egész pontosan egyáltalán nem fordul, hogy ennek ellenére ott a jegyzetek között megemlítem, hogy esztergomi piacon például a kofák ott álltak a járda szélen, és ilyen nagy zsákokban ott volt a paprikájuk. Igen, ám csak, hogy a paprika sok bosszúságot okozott az esztergomi polgároknak, és mint az Esztergom és vidéke című labban is áll, felhívják becses figyelmét a helyi rendőrkapitánynak, hogy amikor szeles az idő, akkor a zsákokból a paprikát a járókelők szemébe fújja a szél. Tehát ilyen, ahogy említettem, az év gasztronómiai világképében teljesen megrendítette és felforgatta mindaz, amit a könyv írása közben olvastam és tanultam, mert hogy Esztergomban, mint ahogy egyébként Egerben is, és sokfelé másfelé az országban, például már a 19. század közepén a túros csusza, és egyébként a gulyás voltak a fő parti ételek, tehát amikor a mesterlegények, céheslegények, akár a Dunaparton, hogyha Esztergomról beszélünk, vagy valahol máshova, Eger környékén kimentek, akkor bizony a slágerételek, az a túros csusza volt, és a különféle pörköltek. Tehát azért mondom, hogy ez a fajta mozaikos jelenléte a különféle ételeknek. Tehát miközben ott él a városokban és sokfelé a német konyha, és a, mondhatom, hogy ilyen száz éves receptek élnek tovább, azon közben ugyanott megjelennek a ma is ismert paprikás ételeink, na de az arisztokrácia konyhájában, a főúri konyhában ott vannak a franciás ételek, amelyek ma a fine dining-gal rokonítható hátteret mutatnak. Tehát ez a világ, amiből ez a könyv egyébként mutat nekünk valami új képet, ez egyrészt betekintést enged a prímások életébe, asztalára, mert hogy ez egyébként, amikor magunk elé képzelünk egy főpapot, hát leginkább valószínűleg a vallásos vonatkozások, amik eszünkbe juthatnak rólunk. Na de másik oldalról ettek ők is nyilván, és ők is fogyasztottak vizet, meg hát bort is, és sok minden mást, és erről a részéről keveset tudunk. Most ez a könyv, ez megmutatja azt, hogy milyenek lehettek ők, miket ehettek a 19. századi nagy bazilika építő prímások.
Olvasom a cikkben, amiből felkészültem a beszélgetésre, püspök kenyér. Hát a püspök kenyeret is olyan sokszor emlegetjük. A püspök kenyérrel kapcsolatosan milyen érdekességet talált? Hiszen ha valami a prímások asztalára kerülhetett, akkor gondoljuk, hogy a püspök kenyérnek ott volt a helye.
Na igen, a püspök kenyér az kétségtelen, annyi kézenfekvően az asztalon előforduló étel volt, desszert volt. A püspök kenyér valójában, én próbáltam megfejteni, hogy miért püspök kenyér, a püspök kenyér feltehetőleg egyetlen oka van, hogy ezzel jelezték, hogy ez egy átlagos hasonló süteménynél gazdagabb. Tehát ez a püspök asztalára is oda került. Ez pont olyan, mint a királyi módra, a császári módra, vagy ennek nem magyar nyelvű változat, vagy a royal és egyéb változatok. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek mögé leginkább csak ezt képzelhetjük. A püspökkenyér, attól püspökkenyér, hogy jóval gazdagabb, mint egyébként egy más normális desszertle sütemény lenne, a sok aszalt gyümölcsével és sok minden mással, vagy a mézzel esetleg, és egyéb hozzávalókkal. Hasonló egyébként a könyvben a rámszó szó szerepel egyébként nagyon sok receptben. A rámszó az jelent tejfölt is egyébként, meg jelent tejszint is. Igen, nem csak, hogy azt nem igazán lehet eldönteni, hogy melyik receptben, hogyan és mind. Az kétségtelen, hogy mind a kettőt használhatjuk a receptjeinkbe, hát a főzés során, hogyha könyvből akarunk főzni. Ha valami tanácsot lehet adni, akkor a franciásabb ételekhez inkább tejszint használjunk, a másikhoz pedig a többihez, ami inkább nem annyira franciás, az inkább tejfölt érdemes használni. Hasonlóképpen vannak itt különféle módra készült ételek. Nagyon nehéz eldönteni, hogy egy-egy ételnévben a szaracén módra, az olasz módra, a francia módra, az orosz módra, hogy az mitől az? A régi világban ez inkább csak egyfajta érdekesebbé tették vele az ételek elnevezését, nem feltétlenül jelentette azt, hogy akár csak a magyar módra készült étel, mondjuk a 16. században, hogy annak bármi köze lehetett volna, lehetett Magyarországhoz, inkább csak egzotikusabbá, vagy a szaracín módra. Igen, ám a könyvben van például egy ilyen orosz módra készült recept, ott feltehetőleg lehet tudni, hogy mi az, mégpedig a tejföl használata. Valószínűleg kevéssé gondolunk vele, de a tejföl az alapvetően abból az irányból érkezett Magyarországra. Oroszország irányából érkezett a tejföl Magyarországra is, és Európa többi részén is orosz hatásra terjedt el. Az oroszok pedig vélhetőleg tatároktól, mongoloktól tanulták mindezt el.
Nem újjon el gasztronómiai műsor recept nélkül.
Na, akkor elmondom a...
Legyen olyan kedves, egy receptet mindenképpen osszunk meg a kedves hallgatókkal.
Igen, jó, akkor most elmondom azt a bratwurstleves receptet, amely nagyszerűen és egyszerű, 10 perc alatt valójában, vagy 15 perc alatt elkészíthető, és hogy miért szeretem ezt a receptet. Azért szeretem, mert egyrészt nem túl bonyolult. Pont megáll ott, ameddig még ízléses. Nem rak bele többet, mint ami még ízléses. Ha egy kicsivel is több hozzávaló lenne benne, akkor az egy teljesen más világ lenne, egy teljesen más recept lenne. Kezdjük az elején. Vegyünk jófajta kenyeret, jó? Ezt mindenkire rábízom, hogy de hogyha valami kis kovászolt, vagy valami magvas kenyeret vesz, akkor az úgy nagyszerű lesz. Kivegyünk mondjuk egy szeletet, vagy akár kettőt is a méretétől függően, ezt pirítsuk meg. Tegyük félre.
Felkockázzuk?
Nem, ezt hagyjuk egészben. Hagyjuk egészben. Majd pedig, hát jó, ha rendelkezésünkre áll húsleves. Tehát legyen húslevesünk. Hogy ezt most hogyan készíti, mindenkire rábízom magára. Mondjuk egy marha húsleves, vagy csirke húsleves. Aztán vegyünk egy kevés zsírt. Rakjuk bele a lábosba, metéljünk apróra hagymát, vágjunk finomra, tegyük bele, és kezdjük el dinsztelni. Amikor meg szép üveges, pergeljünk bele, szórjuk meg liszttel. A lisztet szépen kevergessük közbe, kevergessük. Levesünkből öntsünk hozzá a lábosba, és forraljuk fel. Forraljuk. Ha szükséges, még egy kevés menőkanállal tegyünk hozzá. Majd pedig az így kapott hagymás levet szűrjük rá a levesünkre. A húslevesünkre, igaz? Kolbász, mert hogy ez brátós leves, legyen kolbászunk. Én a legjobbnak a fehér kolbászt tartom. Az egy németes hatáson, nürnbergi, türingiai fehér kolbász. Tehát semmiképpen most ne paprikásat, bár azt is nyugodtan azzal is jó lenne, de azért ne azt tegyünk, hanem fehér kolbászt. Fehér kolbászt, ott a húslevesünk, beleszűrtük a hagymás levet, tehát a hagyma nem került bele, szépen azt beleszűrtük, majd ebbe a lébe kicsit felforraljuk a levesünket, és belekarikázzuk a fehér kolbászt. Egy kicsit még ízek kijöjjenek, egy kicsit még főzzük, majd pedig, amikor már forró és minden íz összeért, akkor a tányérba beleteszünk egy pirított kenyeret, és erre rámerjük a forró kolbászos levesünket. A kenyér gyönyörűen megdagad, utána kanál a lehető, és a kenyér pótolja a tésztát és sok minden mást, és ezzel olyan ízek jönnek elő, amilyeneket évszázadokon keresztül éreztek azok, az őseink, akik hasonló leveseket főztek, és akár húsokat mártással kenyérre mertek rá és tálaltak ki. Jó étvágyat kívánok, egyébként érdemes kirumálni. Amennyi idat elmondtam, annyi idat el is készíthető.
És képzeletben akár már a prímási asztal mellé is képzelhetjük magunkat. Végezetül kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Kortalan?
Én azt gondolom, hogy igen. Ahogy említettem, többsége van. Aki csak képeket akar nézegetni, annak is ez megfelel. Aki főzni is szeretne belőle, annak is. Aki szeretne egy picit elmélyedni, mert hogy érdeklődik a gasztronómia történet iránt, érdeklődik a saját világunk iránt, érdeklődik, hiszen a gasztronómia mi magunk vagyunk, tehát ne feledkezzünk el, hogy az nem csak arról szól, hogy eszünk, meg iszunk, hanem az arról szól, hogy mi milyenek vagyunk, és milyenek voltak azok, akik bennünket megelőzően főztek. Úgyhogy igen, mindenki ezt mondja, hogy egy könyv kapcsolja, ezt mindenkinek ajánljuk. De ezt őszinte szívvel mondom, hogy mindenkinek ajánlom.
Köszönöm szépen Csiki Sándor, gasztronómiai szakírónak, az Ételek a Prímási Asztalról című könyv szerzőjének, írójának a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, és főleg azt, hogy egyszerűen vette a fáradtságot, és idejött. Ezt kevesen tették volna meg, és egyébként köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Népzenei kincsestár.
Szabó Dániel, a hazai cimbalmosok egyik kiemelkedő alakja, több népzenei formáció tagja. Játéka számos népzenei lemezen hallható. Pázsint címmel 2021-ben önálló albumot készített, melyen a Székelyföld és az erdélyi Felső-Maros menten népzenei kincseiből válogatott. Cimbalomjátékát kiváló énekes és hangszeres közreműködők egészítik ki. Mai adásunkban ezt a lemezt mutatja be Önöknek Kovács Krisztina. Thank you.
szaggatja. Én csak azért jöttem, édes kedves anyám, édes kedves anyám, ha kijed
aranyvala.
kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó Dániel 2021-ben megjelent Pázsint című lemezéről válogatott Kovács Krisztina.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatársak Birincsik Márton és Somogyi Márton. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsor kínálatunkat. A 14 órai híreket követően Merítés című műsorunk szól. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete ezen a hétvégén rendezi meg a 96. ünnepi könyvhetet és a 24. gyermekkönyvnapokat. Június 18-a és 21-e között jön az 5. MOSZ.GO a Magyar Mozgókép Fesztivál Veszprémben, Balatonalmádiban és Balatonfüreden. 150 éves a Zeneakadémia, ennek kapcsán Farkas Gábor zongoraművész, az intézmény frissen kinevezett rektora beszél terveiről és a kiemelt őszi koncertekről. A néptánc és a hagyományos mesemondás is helyet kap a Hagyományok Háza ősszel induló felnőtt képzési kínálatában. Június 14-én és 15-én utcazene fesztivál lesz a Fény utcai piacon, és a Modern Talkinggal indul június 14-én a Győri nyár. Ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján a Kácsi vadfűző versenyt és a Cserépvályai Masina Fesztivált látogatjuk meg. Ugyanebben az órában a rádiónk kisújszállási frekvenciáján a csíksomlyói pünkösdi nagybúcsú szónokát György Alfred Kamill János szerzetest hallják. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai a jegyes oktatásról beszélgetnek. 16 órakor hírek következnek, majd előbb kívánság műsorunk szól, ezt követően ifjúsági magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban az Éj szertelenül című kazincbarcikai rendezvényről készült összeállításunkat sugározzuk. Adásunk végén filmes hírek és mozi ajánló is lesz. Következzen rövid bejátszásunk Molnár András műsorából, melyben Jaskó Judit rendőrfőhadnagyot idézzük.
Kazincbarcika főterén vagyunk, 2000 négyzetméteren több mint 90 együttműködő partner, 15 kitelepülés az Éj szertelenül program keretében. A különböző pontoknál általános középiskolások vannak, még a délelőtti órában járunk, de már most több száz fő látogatott ki a programjainkra, és a nyár veszélyei drogprevenció áldozat segítés. Nagyon népszerű a borulás szimulátor, ahol az előbb a gyerekek kiabáltak a tanárnéniknek, mert éppen kipróbálták. Biztonsági övszimulátor, kint vannak a toborzó tisztjeink, úgyhogy minden korosztály megtalálja a neki való programot.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától Rózsafűzér imádság szól rádiónk EGRI stúdiójából. Fél hétkor meghallgathatják a Daluljatok az Úrnak című műsorunkat. A 19 órai híreket követően könyvajánló műsorunkban ma Láng Júlia kortárs írónőművéről beszélgetünk. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján összeállítást hallanak Arany János műveiből, majd a pünkösdi ünnepről beszélget Deli Lajos felső zsolcai plébánossal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A 20 órai sávban előbb meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi krónikát, majd Közelkép című portréműsorunkban Zentai Péterrel, a Neumann János Gimnázium Technikum és Kollégium pedagógusával beszélgetünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
Just can't stand to see me happy. Seems you hurt me all you can. Still I'm gone loving you, but I never understand all the pain of loving you, all misery I go through. Never
same time. The line between the two is fine. The two has bound me heart and soul, so strong that I can't let you go.